Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai ünnepnapra, pünkösd ünnepére a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Haggeus próféta könyvében, a második fejezet 4. versétől a 9. versig a következőképpen. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósú a főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek! Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. Mert ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi nagy napon nyitottam ki azt a borítékot, amelyben a Magyar Biblia Társulat Alapítvány adta közzé a következő hírlevelét a Biblia Társulat munkájáról. Tudjuk, hogy ennek az alapítványnak az elnöke evangélikus, nyugalmazott evangélikus püspök Szebik Imre, és ők adják hírül, hogy 2020-ban lesz egy nagyon nagy projekt, amely szinte a világ minden országára ki fog terjedni. Eddig, ha jól emlékszem, 36 ország csatlakozott ehhez az elgondoláshoz, aminek az az alapja, hogy becslések szerint 2020-ra a népességnek a 80%-a fog használni okostelefont. Nem reklámozni szeretném most, hogy akinek nincsen még, az cserélje le, de nyilván azt fog tudni bekapcsolódni, aki ezt megteszi. Ez, hogy 80% fog használni okostelefont, ez azt jelenti, hogy körülbelül 6 milliárd ember tud online kapcsolatba kerülni egymással. És egy olyan alkalmazást szeretnének telepíthetővé tenni, amely minden napra ad egy bibliai olvasmányt, azzal a céllal, hogy amikor az megjelenik, akkor ott, ahol van az ember, azt olvassa fel. Akár munkahelyén, akár az iskolában, bárhol, ahol van, olvassa fel, amit fel is lehet venni, és fel is lehet tölteni majd egy weboldalra. 2020. január 1-én kezdődik ez a globális biblia olvasó hullám. Magyarul is elérhető lesz. Azért, hogy mindenhová eljusson az örömhír, Isten újjá teremtő munkának az örömhíre. Mert pünkösd ünnepe az újjá teremtésnek az ünnepe, így is lehet fogalmazni. Amikor Isten újjá teremt, újjá szül bennünket, és az újjá született emberekből egy új közösséget alkot és hoz létre. Ez a folyamat 2000 év óta tart. Az elmúlt évben, szintén a hírlevélben olvashatjuk, tehát 2018-ban 355 millió bibliai irodalmat terjesztettek a világon. Bibliai irodalmat, ami azt jelenti, vagy a teljes Bibliát, vagy annak egy részét, új szövetséget, vagy valamely evangéliót. 355 milliót. Hát ezt tudják a gyerekek, a hittanosok, hogy a Biblia az, nem túlzok, évszázadok óta bestseller. Éppen ezért a listákon már nem is szerepel, hiszen a Biblia szerepelne, akkor semmi más nem rúghatna labdába mellette. Az első könyv, amit nyomtattak, Gutenbergnek a nyomdájában a Biblia volt. És azóta, az eltelt több mint 500 évben, továbbra is a Biblia vezet a kiadásokban. Azért, mert nincsen fontosabb annál, mint hogy eljusson az Isten örömhíre mindenkihez. Tanultuk is, hogy a világ végének a jelei közé tartozik az, hogy minden emberhez el fog jutni az evangélium, minden ember választhatja az evangéliumot Jézust megváltójának. De pontosítok, mert a hittanórán is pontosítani szoktam, hogy igazából mi nem a világ végét várjuk, hiszen hogyha világ végéről van szó, akkor valami nagy atomkatasztrófa kerül a látóterünkbe, vagy valamely film, amely ezt a pusztulást, ezt a szép sivárságot mutatja be majd a végén, mert nyilván nem tud a világ másképpen gondolni a végre, mint arra, mint úgy, ami a pusztulásról szól. A Szentírás nem a pusztulásról, nem a világ végéről szól, hanem arról, hogy egy új élet kezdődik az Istennel. Egy olyan élet, amire még nem is gondolhattunk, így fogalmaz az a próféta is, meg Pál apostol is, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. De pontosabban egy új élet kezdete vár ránk. Ami azzal kezdődik, hogy minket teremt újjá az Isten, és befejezi majd a világ újjáteremtésével. Pont fordítottja, mint a világ teremtése, hiszen ott először az élettelen világot hozza létre, majd aztán az élő világot, legvégül a teremtés koronájaként az embert. Az újjáteremtés fordított sorrendben zajlik. Először a teremtés koronáját kell helyreállítania az újjászületés által, és ezt végzi a Szentlélek. Pünkösdnek ez a legfontosabb mondani valója. Egyik jelentőség az, amit így nevezünk, hogy a nyelvcsoda, amit úgy fogalmaztam a Nemzeti Összetartozás napján, hogy ez egy ellenbábel. Most még a bábeli zűrzavar időszakát éljük, amikor nem érti egyik ember a másikat. Nem csak a magyar, a románt, meg a kazah embert, hanem nem érti magyar a magyart. Nem érti a férj a feleségét. Nem érti a gyerek a szüleit, és fordítva. Pünkösd egy ellenbábel, amikor már nem az urak és uracskák uralkodnak, mint ahogy a jelen pillanatban is, hanem megtörténik az a csoda, hogy az egyetlen úr lesz a szívünk középpontjában. Az urak világa helyett az úr világa tárul ki előttünk. Miről szól Haggeus próféta? Arról, hogy Izrael népét elhurcolták fogságba, Babilóniába, ahol elkezdtek már meghalni azok az emberek, hiszen évtizedek teltek el. Elkezdtek meghalni azok az emberek, akik még ott voltak az anyaországban, akik látták az első templomnak, a salamoni templomnak a dicsőségét. És eközben, Krisztus előtt 538-ban a perzsák megdöntötték a babiloniai uralmat, Círus király, Círus lett az uralkodó, aki úgy döntött, hogy hazaengedi a deportált zsidókat. És engedélyt ad nekik a templom építése, a lerombolt templomnak az újjáépítésére. És amikor elindulnak az anyaországba, akkor el is kezdik a templomnak az építését, az áldozati oltár felépítésével, amit két napon belül megtesznek. Hiszen ennél fontosabb nincsen, mint hogy a bűneinket valamiképpen el tudjuk rendezni. Aztán kiássák az alapokat, megkeresik, akkor szembesülnek azzal, hogy mekkora hatalmas épület volt ez. Mondom, olyanok kerülnek vissza az anyaországba, akik többségében nem ott születtek, hanem Babilóniába. És akkor szembesülnek a romok alapján, hogy milyen hatalmas volt ez a templom, milyen volt a dicsősége. És 2 év elteltével teszik le az új templomnak az alapkövét. Igen ám, de nehézségek is vannak. Például megélhetési nehézségek. Évtizedeken keresztül nem művelték azokat a földeket. Nem tudtak megélni. A környező népek nem örülnek a templom építésnek. Támadják őket. És félbe marad a templom építése. Aztán 15 év múlva Darius lesz a király, a perzsa király, aki engedélyt ad ismét a templom építésnek a folytatására, sőt, tevőlegesen is segíti az építkezést. De van más probléma is. Itt már az egyéni gazdagodásnak a problémája vet gátat a templom építésének. Azt mondja Haggeus, hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Tehát már megjelenik a lambériázás, az otthonokat már díszítik, de a templom az még romokban van. Hát se szeri, se száma azoknak a templomoknak, amiket akár Magyarországon lehet mutatni, hogy romokban áll. És mellette minden díszes. Egyedül az Isten háza az, amelyre nincsen az embernek pénze. És van még egy következménye ennek, ezt így olvassuk a 6. versben. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be, esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezt nem élte volna még át. Az ember szereti magát kipihenni, és fáradtabban jön haza, mint ahogy elment. Halálra dolgozza magát, és mintha lyukas erszénybe kerülne a pénze. Nincs értelme a hedonizmusnak, iszik az ember, nem részegedik meg. Nincs benne köszönet. Már nem adja azt az élményt, ahogyan elkezdtük. Mi értelme van az egésznek? Magyarán nem ad megelégedést a gazdagságunk. Ja, hogy még ott tartunk, hogy ha még több lesz, akkor megelégedettek leszünk? Ez jó ábránd. Ez nem így van. Eszembe jut egy újkígyósi baptista férfi, aki a háború után templomépítésbe kezdtek, és a földjeinek egy részét adta a templomépítésre. És aztán persze jött az államosítás, és akkor azt mondta, hogy de kár, hogy nem adtam oda sokkal többet. Mert minden elveszett. Minden el fog veszni. De most Isten bátorít, arra bátorít az igében, hogy dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Ígéretet tettem, és ez megmarad, ez az ígéret. Ne féljetek. Tehát bátorít, hogy indulj, tegyél, van értelme az Istenért tenni. Kaptam az elmúlt hetekben egy nagyon kedves és elgondolkodtató idézetet. Már is elnézést kérek attól, akitől kaptam, de nem mondom el, hogy kitől kaptam, mert nem ez a lényeg. A mondani való a lényeg. Ami arról szól, hogy valahol természetes dolog az, hogy van egy megfáradás, amiről itt az ige is szól. Van egy számbeli fogyatkozás a templomokban, a gyülekezetekben. Mert sokszor szoktuk használni ezt a kifejezést, de így is van. Hozzáteszem, hogy alázattal használjuk, mert a megtisztulás az nem csak ezért, nem csak erről szól, velünk kapcsolatban is szól. Hogy tisztul a gyülekezet, bennünket is tisztítania kell az Istennek. Ilyen nincsen, hogy én vagyok a tisztában, aki kívül van, az a tisztátalan, és fordítva sincs így. Meg az sem igaz, hogy aki hátul ül, az az alázatosabb, aki elől, az nem. Vannak ilyen furcsa elképzelések. De ez az idézet azzal folytatódik, egyébként egy katolikus hittankönyvből származik, hogy vannak viszont, akik megtalálták már az Istent, csak a templomig nem jutottak el. És ez teljesen így van. Ez teljesen így van. A pünkösdi történet ez kétféle módon is kapcsolódik. Haggeus könyvéhez úgy, hogy ott vannak Babilóniában ezek az emberek, ezek az atyafiak, ezek a jó emberek, akik hazatérnek, ők még nem is látták a templomot. Ott születtek, kívül Izraelen, és most hazatérnek. Most kezdenek el ismerkedni azzal, hogy az őseik miben hittek. Most kezdenek el ismerkedni az egész hitnek a lényegével, a mélységeivel. A másik, amilyen módon kapcsolódik a mai naphoz ez az idézet, hát pünkösd. Nem olvastuk fel, ugye most az oltár előtti ige nem a pünkösdi történet volt, de talán vissza tudjuk emlékelni, hogy az apostolok cselekedeteiben Lukács a második fejezetben arról ír, hogy ott vannak Jeruzsálemben a római birodalomból mindenféle népek, arabok, krétaiak, Mezopotámiából, pártusok, médek, Kappadókiából, Pontuszból, Ázsiából, Frígiából, sorolhatnám Egyiptomból. Ott vannak különböző népek a jeruzsálemi ünnepen. Miért? Azért, mert minden népből voltak prozeliták, akik nem voltak teszt szerint zsidók, de az egy Istenben hittek. Nem a pogány istenekben hittek. És igyekeztek arra, hogy életükben egyszer legalább, de ha lehet, akkor évente eljussanak a jeruzsálemi templomba, hogy imádják az igazi Istent. Olyanok, akik valójában nem tartoztak az akkori egyházhoz, de érezték, hogy kell, hogy legyen valami. Eljutottak már, megtalálták az Istent, de igazából még érzik azt, hogy valami hátra van. Valami még hiányzik az életükből, és ezt kapják a pünköstkor. Felteszik a kérdést Péternek, aki elkezd prédikálni, hogy mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak. És akkor azt mondja Péter, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. És akkor 3000 ember keresztelkedik meg, 3000-en kérik az Isten ajándékát, 3000 emberrel, 3000 ember megszületéséből születik meg az egyház. Ez pünkösdnek az ünnepe. Eljutnak Jézusig. Nem csak, hogy eljutnak a templomba, ők maguk fogják alkotni az élő templomot. Ugye egyház kerületünknek egy fontos szlogene, hogy élő kövek temploma. Hát belülünk kell, hogy jöjjön létre az új, igazi egyház gyülekezet, ahogyan folyamatosan jön is létre. Hiszen folyamatosan újulnak meg emberek. Folyamatosan kérik Isten ajándékát. Folyamatosan kérik a keresztségüket. Folyamatosan kérik azt, hogy erősödjenek meg a konfirmáció során. Számtalan ilyen eset van. Előttem van egy színész, aki alkoholistává vált, aztán utána ezért elvált a feleségétől, vagy a felesége vált el tőle, de utána eljutott egy gyülekezetbe, eljutott egy egyházba, és megszabadult az alkoholizmusából. Újjászületett. Vagy sorolhatnám itt a mi gyülekezetünkben történt eseményeket is. Hogy hogyan változtatja meg az ember szívét az Isten. Hogyan szül újjá bennünket. Ugye mondtam már azt, hogy sokszor úgy érzem magamat, mint abban a történetben, amikor Jézushoz megy a 10 leprás, És akkor könyörögnek, hogy könyörüljön rajtuk Jézus, ő pedig azt mondja, hogy hát menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és miközben mennek, megtisztulnak, meggyógyulnak. A papoknak nincsen más feladatuk, csak az, hogy megállapítsák, hogy tényleg megtisztultak, nem fertőzők. És sokszor ez történik, amikor valaki egy szenvedélybetegségből, valami nagy mélységből jön, lehet, hogy még nem ismer bemenni a templomba, megkéri a hozzátartozót, eljönnél velem? Na jó, elmegyek. Rám is rám fér. És miközben ez történik, én nem tudom mikor, mit olvastam fel, mit énekeltünk, hogy akkor, amikor jön hozzám lelki gondozói beszélgetés, és megtisztul, meggyógyul, megszabadul. Újjá születik. Sokszor úgy érzem, hogy nem vagyunk alkalmasak, mi gyülekezet arra, vagy mi egyház nem vagyunk arra alkalmasak, hogy segítsük az újjászülető embereket. De hát születni akkor is születnek a gyerekek, hogyha éppen átépítés van a kórházban. Tehát nekünk is született már úgy gyermekünk, hogy az orvosházi kórházban átépítés volt, és akkor be voltunk zsófolva egy terembe, egy kórterembe is, és paravánnal voltak elvászva egymástól a vajúdó asszonyok. Ott volt, nem tudom, a sarokban az infúziós állvány, a nővérke oda sem fért, hanem engem kért meg, mint apukát, hogy akkor most állítsak egy kicsit az infúzión, hogy egy kicsit több oxitocin kerüljön a feleségnek a véráramába. Egészen ki voltam már tanítva, okítva. Közben persze a másik szülőágyon fogadkozott egy anyuka, hogy soha többet, doktor úr, soha többet, mondta fájdalmában, mire a doktor úr megnyugtatta, hogy ezt nem itt kell eldönteni, ráír majd később is. Amikor már elfelejti az ember ezeket a nehéz perceket, és örül a gyermekének. Szóval, hogy alkalmatlan helyzetben is történik születés. És nem csak testi születés, hanem lelki születés is. És Isten nem érdekli. Isten nem törődik azzal, hogy mi alkalmatlanok vagyunk, ő adja az új életet. Lehet, hogy azt mondják egyesek, vagy többen, hogy képtelen a mai egyház úgy élni, ahogyan kellene, de Istent ez nem zavarja. Bennünket zavar, borzasztóan zavar, minden ember zavar az, hogy nem tud úgy élni, ahogyan szeretne. Tehát ez nem csak az egyházra vonatkozik. Minden ember zavarja az, hogy nem tud megfelelni a saját maga által előírt elvárásnak, vagy nem tudja átugorni azt a lécet, amit saját maga elé tett. Ez nagyon zavar. Csak ne csapjuk be magunkat azzal, hogy a másiknak mondjuk, hogy hát te nem ott tartasz. Hanem inkább foglalkozzunk azzal, hogy az Istent nem zavarja ez, hanem a kegyelmet hirdeti neked. A kegyelmet. És akkor visszajutottunk a prédikáció elejére, hogy kegyelem néktek és békesség. Mert semmi más nem kell hirdetni egy templomban, sem a Haggeus idején építendő templomban, sem a mai templomban, semmi más nem kell hirdetni, csak a kegyelmet, hogy az Isten kegyelmez nekünk. Hogy ő az, aki elvégzi bennünk a munkát. Philip Jensennek a legmeghökkentőbb könyve az a Meghökkentő kegyelem. És tényleg meghökkentő történetek vannak benne. Elmondja, hogy meghívták egy beszélgetésre, amikor ő következett az előadók sorában, és azt mondta, hogy az első századi palesztinai zsidó, akit én követek, szintén a kultúrák háborújának kellős közepébe csöppent. Egyaránt felszólalt a merev vallási rendszer és a pogány birodalom ellen. A két egymással gyakran szembenálló hatalom teljes egyetértésben esküdött össze ellene. És ő hogyan fogadta ezt? Nem harcolt, hanem életét adta értünk, ellenségeért, és ezzel az ajándékkal adta tanúbizonyságát szeretetének. halála előtti utolsó szavai ezek voltak. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A kerekasztal beszélgetés után odajött hozzám egy híres televíziós személyiség, és azt mondta, bevallom, szavai szíven ütöttek. Pedig előre eldöntöttem, hogy nem lesz szimpatikus, mivel nem szeretem a jobboldali keresztényeket, és azt hittem, hogy maga is közéjük tartozik. Ha tudnám, milyen leveleket kapok ezektől a jobboldaliaktól. Én nem tartozom Jézus követői közé, zsidó vagyok. De amikor arról beszélt, hogy Jézus megbocsátott az ellenségeinek, rájöttem, milyen messze vagyok én ettől a lelkülettől. Én inkább harcolok az ellenségeimmel, különösen is a jobb oldallal, és nem szokásom megbocsátani nekik. Azt hiszem, volna mit tanulnom Jézustól. Ennek a közismert TV személyiségnek az életében tehát szépen, csendben és lassan megkezdte munkáját a kegyelem. Azt énekeltük a kezdő énekben, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, hogy oldj fel a bűneimből. És még egyszer mondom, ezt nem mi műveljük. Egy igét nem olvastam fel, hiányérzetem is volt az oltár előtt. A bevezető ige így szól, hogy az én lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát azt mondja, hogy ő cselekszi azt, hogy megőrizzük a törvényeit és betöltsük. Volt, amikor küldözgettem egy ilyen e-mail listára ige magyarázatokat, valaki nagyon kedvesen visszaírt, hogy igyekszünk e szerint élni. Hát azt mondja ez az ige, hogy nem kell igyekezni. Mert mi nem tudjuk betölteni az Isten akaratát. Ő fogja művelni velünk azt, hogy megtegyük. Valaki azt mondta, hogy olyan nehezenre esik, hogy elő kell venni a Szentírás, és hát mert hogyha keresztény akarok lenni, akkor naponta olvasni kell, meg imádkozni. És aztán egy idő múlva azt mondja, most már ez nem nehéz. Ez nem nehéz. Azért, mert ő műveli velünk. Ő az, aki műveli azt, hogy a törvény szerint tudjunk élni. És olyan érdekes, hogy ezt nem is tudhatod, hogy mikor következik be az életedben ez a változás. Hogy mikor születsz újjá. Mert ő formál bennünket. Olyan titkosan, olyan láthatatlan módon, mint ahogyan a kis magzat formálódik az anyja méhében. És egyszer csak újjászületik az ember. Hát sokszor volt ilyen, hogy ha mondta volna nekem valaki, hogy XY holnap templomba fog jönni, vagy szeretne megkeresztelkedni, nem hittem volna. Abszolút az ellenkezőit tette. És 24 órán belül más lett. Mert nem az ember cselekszi az újjászületést, a megváltást. Az újjászületést, a megváltást a Szentlélek cselekszi. Valaki ezt mondta nekem, hogy ő hisz az emberi jóságban. Mondtam neki, nem akarom megsérteni, de abszolút nem hiszek az emberi jóságban. Azt tudom, abban hiszek, hogy mindenki nagyon jót akar. És látom a jó szándékot. Tudom mindenkiről, hogy nagyon jó szándékú. Mert mindenki tudja, hogy jónak lenni jó. De nem az emberi jóságban hiszünk. Hanem abban hiszünk, hogy a Szentlélek újjá tud bennünket teremteni, hogy jó az Isten, és szeret minket, és azt műveli, hogy végre úgy tudjunk élni, ahogyan mi is szeretnénk. És ez Pünkösdnek a legfontosabb gondolata, azon kívül, hogy újjá teremt, és új közösséget, az egyház közösségét hozza létre belőlünk, hogy erővel tölt meg, amit az ember nem tudott elérni, a megváltozást, azt ő fogja elérni, és örömmel tölt be. Azzal zárom, hogy tegnap itt egy bűvész előadás volt, amelybe bele volt szőve az evangélium, és a Laura nagyon kedves volt, nagyon szépen csinálta ezt a ezt a műsort, és megkérdezte utána, hogy ugye nem baj, hogy egy kicsikét viccesre vette a dolgot, hogy egy kicsikét humorizált. Az volt a válaszunk, hogy ez egyáltalán nem baj, komolykodunk mi itt eleget. Lehet örülni. Ez a Szentléleknek az ajándéka, hogy erőt ad, és örömöt ad. És mi ennyit kívánunk csak ezeknek a fiataloknak, akik most a Szentlélek által kapnak erősítést, hogy legyen erejük ebben az életben, és soha el nem fogyó örömük. Ámen. Imádkoztunk. Köszönjük neked, Urunk, Jézusunk, hogy te vagy az, aki műveled bennünk azt, hogy a te akaratod szerint élhessünk, a te törvényedet megtartsuk. Nem a mi erőnkre hagyatkozol, hanem a te erőddel, lelkeddel, szereteteddel, kegyelmeddel végzed el bennünk ezt a munkát. Köszönjük neked Pünkösd ünnepét, ezt a legbensőbb ünnepet, hogy te belülről formálsz, újítasz meg, szülsz újjá, és hozol létre megújult emberekből új közösséget. Köszönjük neked, hogy van ez a közösség, még akkor is, hogyha olyan méltatlannak érezzük magunkat, és nem tartjuk magunkat alkalmasnak arra, hogy itt születések történjenek. De köszönjük neked, hogy minket is megújítasz, megújítottál, és hogy mégis megtartasz bennünket, hiszen a megtartó erő a te szent lelkednek a megtartó ereje. Amen.